János evangéliuma 19. fejezetének első 17 verse. Akkor Pilátus elvitte Jézust, és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíbor ruhát adtak rá. Oda járultak hozzá, és ezt mondták. Üdvözlégy zsidók királya, és arccal ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk. Íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűn nem találok benne. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk. Íme az ember. Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak. Feszítsd meg, feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik. Vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. Zsidók így válaszoltak neki. Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor ezt Pilátus meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust. Honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá. Nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek. Jézus így válaszolt. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust az épület elé, és bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveznek. Húsvétre való előkészület napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz. Íme a ti királyotok. Azok pedig felkiáltottak. Vidd el, vidd el, feszítsd meg. Pilátus ezt mondta nekik. A ti királyotokat feszítsen meg. A főpapok így válaszoltak. Nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy ez a tett, amit itt véghez vittél, és amiről most olvashattunk ebben az igerészben, ez jelenti számunkra az életet. És köszönjük, hogy azóta is bárki, aki téged segítségül hív, Uram, az kaphat örök életet. És köszönjük Uram neked ezt a gyülekezetet, köszönjük neked, hogy vannak, akik itt vasárnap hirdetik az igét. Én így kérlek a mai ige hirdetésért, és így szeretnék kérni a mai csendes napunkért is. Kérünk, légy velünk, és kérünk, áld meg minket. Amen.
Néhány éve volt itt egy ifjúsági konferencia, aminek az egyik főszervezője voltam én magam is, és egy ilyen konferenciának az előkészítésével rengeteg munka van. Összeszervezni azt, hogy egyáltalán mit akarunk egy ilyen napon véghez vinni, a tanítás, a csoportbeszélgetések, az éneklés, a dicsőítés, az étkezés, mindezeket összeszervezni és kitalálni, ez rengeteg munka. És aztán szervezőként rengeteg munka az is, amikor már ott van a konferencia napja, és le kell vezetni ezt az egészet, figyelni arra, hogy minden időben történjen, mindenki ott legyen a helyén, embereket irányítani, mondani, hogy ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni. És amikor ez a konferencia zajlott, akkor hát még fiatalabb voltam lényegesen, mint most, nagyjából egy 5 évvel, és nyilván ennyi tapasztalatom még hiányzott is a mostani állapothoz képest a vezetésben, meg így az emberek koordinálásában. És hát ez a konferencia gyakorlatilag úgy zajlott rá, hogy megtörtént, nagyjából minden rendben is ment, de aki meglátta, hogy mi van mögötte, az megláthatta azt a káoszt, ami igazából volt, és azt, hogy gyakorlatilag nem tudtam jól csinálni, hogy megmondjam kinek, hogy mit, megmondja mindenkinek, hogy mit csináljon, vagy éppen amikor odajöttek, hogy most miben lehet segíteni, akkor nem tudtam mit mondani, vagy nem voltam ura a helyzetnek. És vannak olyan helyzetek az életünkben, amikor Isten azt mondja, hogy vezessünk. Vannak olyan helyzetek, amikor azt mondja, hogy mutass irányt, mutass utat valakinek, és akkor viszont ura kell lenni a helyzetnek. Akkor ura kell lenni annak az eseménynek, vagy annak a szituációnak, és bele kell állni, és vállalni kell azt a felelősséget, amivel Isten ruház fel. A mai Isten tisztelet, vagy mai igehirdetés címe az, hogy hatalmi játszmák, amit láttuk is a papíron. És azt fogjuk megnézni, hogy hogyan zajlottak ezek a hatalmi játszmák itt Jézusnak a keresztre feszítése előtt. Mi történt igazából? Amikor Szilárd olvasta ezt a szakaszt, akkor abban a pillanatban érkezünk meg, amikor Jézus már a Getsemáné kertben elfogják, elviszik Annáshoz, vagyis hát a nagy tanács elé, Annás egy volt főpap volt, és ebben az időben is nagy hatalma és tekintélye volt a zsidó nagy tanácsban, és ezért hozzávitték először. Ott kihallgatták, egy igen tömör és rövid beszélgetés után tovább vitték Kajafáshoz, aki az akkori aktuális regnáló főpap volt. Nagyon tartalmas beszélgetés ott sem zajlott. Ezután tovább vitték Jézust Pilátus elé, aki ugye a római helytartó volt abban az időben, Júdeában. És Pilátus pedig, amikor megtudta, hogy Jézus Galileából való, a galileai helytartó, vagy a Galileának az uralkodója, vagy hát abban az időben a vezetője, Heródes volt, aki egyébként Júdeában volt abban az időben, úgyhogy átküldte hozzá. Heródes nagyon fellelkesedett, hiszen sokat hallott Jézusról, és arról, hogy milyen csodákat tett, meg milyen jeleket, és azt gondolta, hogy majd Jézus most is tesz valami jelt előtte, vagy valami csodát. De gyakorlatilag ott sem történik semmi, csak kigúnyolják és megverik Jézust. És utána Heródes visszaküldi Pilátusnak. És gyakorlatilag egy ilyen tortúra után érkezünk meg ahhoz az ige vershez, ahol elkezdtük olvasni az igét, hogy Pilátus akkor elvitette Jézust és megkorbácsoltatta. És szeretném megnézni ennek az igehirdetésnek három szakaszában, három különböző személyi szempontjából ezt a történést, ezt a történetet, és az első Pilátus lesz. És ugye látjátok a lapom, azt adtam az első jegyzett pont címének, hogy Pilátus hatalmának a fogyatkozása, vagy önálló életre kelt események. Három igét szeretnék kiemelni ebből a szakaszban, amiből látjuk azt, hogy Pilátus hogyan vett részt ebben az egészben, és hogyan veszti el tulajdonképpen az irányítását az események fölött. Vannak az életben szituációk, amikor azt mondjuk, hogy hát én most már elvesztettem a fonalat. Hát Pilátus valahogyan ezen a folyamaton megy keresztül. És először azt mondja, azt olvassuk a 12. versben, vagy az első és az elsőtől a 7. versekben, hogy gyakorlatilag megkorbácsoltatta, és Pilátus el akarta engedni. Már korábban is nem talált benne semmi bűnt. Azt mondta, hogy nem találok benne semmi bűnt, kezdjetek vele, amit akartok, vagy hát leginkább engedjük el, mert nekem púpa hátamon ez az egész ügy. Nem kell nekem majd a hajcihő a zsidó ünnepem. És itt még azt mondja, hogy mert én nem találom bűnösnek. A zsidók pedig így válaszoltak neki. Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. És itt utána azt olvassuk, hogy amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Azt mondják a zsidók, hogy azért kell meghalnia, mert Isten fiává tette magát. Ez mondjuk egy római helytartónak azért már egyszer sem hangozhatott. Ez komoly dolog. Azért Isten fiának lenni, és fölötte ítélkezni, vagy most, hogy döntsek az ő sorsáról, ez azért súlyos. És Pilátus itt egy kicsit félelembe zuhan, kétségbe esik, hogy most akkor mi a jó? Mert hogy a zsidók többen voltak, a főpapoknak nagy befolyása volt, buzdították a népet, és Pilátus látta, hogy mekkora nagy az ellenszél azzal szemben, hogy ő szabadon akarja engedni Jézust. És aztán olvassuk ezt a kis beszélgetést, amikor Pilátus visszamegy, és Jézussal vált egy rövid néhány szót. és akkor van szó a hatalomról, de egy picit később beszélünk, és aztán megint kimegy, és itt már azt olvassuk, hogy amikor ezen a kis beszélgetésen túl van a 12. versben, azt írja, hogy ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani. Ekkor már mindennel azon volt Pilátus, hogy Jézus szabad lehessen, hogy csak sétáljon el, és akkor béke van. Ez volt az akarata, de látjuk azt a későbbiekben, hogy ezt nem tudta végigvinni. Elméletileg volt hatalma, mégsem tudta elérni azt, hogy Jézus szabadon bocsássák. Mert hogy utána azt olvassuk, hogy kiszolgáltatta őt a zsidóknak. Ugye itt többször olvastuk ezt, hogy feszítsd meg, és aztán mondják, hogy vidd el, feszítsd meg, és Pilátus akkor már nem tud mit tenni. Szó volt arról, hogy Isten fiává tette magát ez a vád ellene, mi van, ha ő az igazából. Mert hogy Pilátusnak volt egy felesége is, aki azt mondta korábban, hogy ne avatkozz ennek az igaz embernek az ügyébe, mert sokat szenvedtem miatta álmomban. És amikor ilyen hatások érték Pilátust, akkor azért egy igen kétségbejtő helyzetben találta magát. Hiszen el akarta engedni, nem találta bűnösnek, nem akarta felvállalni ezt a terhet, mégis arra kényszerült, hogy Jézus ügyébe beavatkozzon, és aztán ennek egy olyan vége legyen, amit ő már nem tudott irányítani. És ennek lesz a vége, ennek lesz az eredménye az, hogy ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Pilátus elengedte, nem tudott más tenni. Elfogyatkozott a hatalma, nem tudta érvényesíteni azt a hatalmat, amit felülről kapott egyébként. És azon gondolkodtam ezzel kapcsolatban, hogy Pilátus életéből tanulva sok ilyen válsághelyzet van a mi életünkben is, amikor azt tudjuk mondani, hogy vagy azt szoktuk mondani, hogy összecsapnak a hullámok a fejünk fölött. Olyan nehézségekre érkeznek, olyan nehézségek, amiket már rég nem tudunk kezelni. Nem tudunk megoldani, túlnőttek rajtunk. És nagyon fontos azt látni, hogy mindeközben Isten van a hatalmon. Mindeközben Isten nem feledkezett meg rólunk. Van, hogy nem tudunk mit tenni, vagy nem tudjuk, hogy mit tegyünk. De Isten nem feledkezett meg rólunk, ő még mindig a kezében tart mindent. Nincs az a nyomás rajtunk, hogy folyamatosan a kezünkben kell tartani mindent, folyamatosan irányítanunk kell mindent, mert amikor mi már nem tudunk irányítani valamit, akkor Isten még mindig a kezében tartja az életünket, és tud vele valamit kezdeni. Aztán a második személy, akinek a szemszögéből megnézzük ezt a történetet, az Jézus maga, és Isten maga, és második vázlatpontnak ezt a címet adtam, hogy Isten hatalma, és Jézus áldozata, Isten terve sosem kell önálló életre. Ahogyan Pilátus ideje, vagy Pilátus hatalma alatt ezek az események önálló életre keltek, Isten mindig a kezében tartja az irányítást, és nincs olyan esemény a világon, ami úgy történne, hogy ő ne tudna róla, vagy ne engedné meg. Mindig a kezében tartja az események folyását. És ezzel beemlítettem ezt a kis beszélgetést, amit föl is olvasok újra, amikor Pilátus bement Jézushoz, és a hatalomról meg róla kérdezte, és elhangzik több kérdés is. Az első kérdés az volt, hogy honnan való vagy? Erre Jézus semmit sem válaszolt, ez nem az a kérdés volt, amire választ kellett adjon. Aztán Pilátus azt is megkérdezi, nekem nem felelsz? Ez sem egy olyan kérdés volt, amire Jézus reagált volna. És aztán Pilátus felhozza ezt a hatalom kérdést, és azt mondja, hogy nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek. Na ez volt az a kérdés, amire Jézus válaszolt. És azt mondta, hogy semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. És ezzel Jézus gyakorlatilag azt üzeni Pilátusnak, hogy a hatalom a legjobb helyen van, Istennél. A hatalom mindig ott is marad. Azt énekeltik, hogy tiéd a hatalom, tiéd az uralom. Mennyire igaz ez? És itt Jézus erre emlékezteti Pilátust, hogy semmilyen hatalmad nem lenne, ha Isten nem helyezett volna téged oda, ahova helyezett. A hatalom mindig az ő kezében van, és Úr, ebben a pillanatban is, amikor itt vagyok megverve, és egy olyan helyzetben, amiben te elveszted a hatalmad, én pedig a halál felé haladok. De hogyan lehet, hogy Isten a hatalmon van akkor is, amikor Jézus ilyen helyzetben van? Hát akkor hogy történhet ez vele? Hogy lehet, hogy Jézus a halál felé halad? Hogy lehet, hogy a zsidók kikérik őt, hogy megfeszítsék? Hogy lehet, hogy Pilátus elveszti a hatalmát, pedig ő szabadon akarja engedni? Hogy lehet, hogy a messiásnak meg kell halnia? Hiszen a messiás nem halhat meg. A zsidók ezt hitték, ebben voltak meggyőződve, hogy a messiás nem halhat meg. Akit Isten küld messiásként nekünk, az nem halhat meg. De Jézusban nem ismerték fel a messiást, és még mindig azon voltak, hogy őt megfeszítsék, hiszen Isten fiává tette magát. És amikor Isten hatalmáról és Jézus áldozatáról gondolkodunk, akkor eszünkbe juthat az is, hogy manapság a hatalom vagy még több hatalmat szül, vagy még több befolyást szül, vagy még több vagyont szül, hiszen akinek hatalma van, az erre használja a hatalmat. Isten viszont, akinek minden hatalomot van, áldozatra használja a hatalmat. Arra használja a hatalmát, hogy Jézust áldozatként odaadja az emberek bűneiért. És választ kapunk már jóval korábban, évszázadokkal korábban arról, hogy mi történik itt Jézussal. Mert hogy Ézsaiás, aki még az Ószövetségben prófétált, azt mondja Jézusról az 53. fejezetben, 53. fejezetnek az 5. és 6. versében, hogy pedig a mi vétkeinkért kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűneiért. Hát ez történik Jézussal. Amit Ézsaiás már évszázadokkal ezelőtt megmondott, az történik itt Jézussal. A hatalom áldozatot hoz. És akkor nézzük meg Jézus szempontjából itt a hatalmi játszmát, mert hogy itt is jelen van ez az egész, hogy éppen kinél van a hatalom. És ez döbbenetes. Mert hogy említettem, hogy elméletileg Pilátus van hatalmon, ő a római császár megbízottja Judeában, ő a helytartó, ő dönt kérdésekben. Aztán hát Jézus Isten fiának mondta magát, és az is volt, és neki is volt ehhez mérten hatalma, hiszen láttuk az egész életében a jeleket és csodákat, amiket tett, ezt mind isteni hatalmával tette. És aztán ott van a zsidó nép, a zsidó főpapok, akik azt hiszik, hogy van hatalmuk dönteni. Azt hiszik, hogy van hatalmuk dönteni Isten fia felett. És gyakorlatilag úgy viszik végbe Jézus küldetését, hogy azt gondolják, hogy megakadályozzák azt. Jézus küldetése az volt, hogy eljön a földre, és tökéletes életet éljen, bűntelen életet éljen. Ártatlan legyen végig, és az volt a küldetése, hogy a keresztfán elszenvedje a mi bűneink büntetését. Mindazt elszenvedje, amit ő nem érdemelt, és amit mi érdemeltünk meg. Az volt a küldetése, hogy meghaljon. És gyakorlatilag ezt a küldetést hajtja végre a zsidó nép, míg belülről meg akarják akadályozni ezt, hogy Jézus messiás legyen. Ez a három terület egyszerre a hatalomról arról beszél megint csak, hogy mennyire Isten irányította az eseményeket. Hogy lehet az, hogy valaki azt gondolja, hogy az ő kezében van a hatalom, és véghez visz valamit, ami azt bizonyítja, hogy valójában Istennél van a hatalom. És így válnak a zsidó főpapok, ott a nép, egyszerűen csak játékosaivá, bábjaivá, Isten hatalmas tervének, egy isteni misztériumnak és egy megállíthatatlan kegyelemnek. És ebből a második gondolatból azt látjuk, hogy Isten terve megtorpedózhatatlan. Nem lehet, hogy ne az menjen végbe. És Istennek mindig van egy jobb terve az életünkre. Bármilyen helyzetben is vagyunk most, vagy bármilyen helyzetben is sodródunk bele, Istennek van egy terve az életünkre, és ezt nagyon fontos szem előtt tartani. Ahogyan Jézus életére is volt egy terve, és ezt végig is vitte, még úgy is, hogy a zsidók azt gondolták, hogy ők döntenek. És itt nem ér véget ez a történet, mert hogy keresztre feszítik Jézust, és elszenvedi a bűnök büntetését, és meghal áldozati bárányként. Viszont aztán azt olvassuk, hogy a harmadik napon mennek az asszonyok a sírhoz, és a kő nincs a sírnál. Jézus feltámadt a halálból, mert hogy Istennek nem csak hatalma van arra, hogy áldozatot hozzon, hanem hatalma van arra is, hogy Jézust a halálból felemelje. És így válik az ő áldozata és az ő kereszthalála a mi életünknek a zálogává és a mi útmutatásunká. Mert hogyha Jézus halott lenne, akkor miben hinnénk? Egy halott királyban? Valakiben, aki nem él és utat akar nekünk mutatni? Isten előhozza Jézust a sírból, és utána Pál apostol azt mondja, hogy megjelent sokaknak, és aztán megjelent 500-aknak egyszerre, hogy senki sem mondhassa, hogy csak nekem jelent meg, hanem hogy mások is tudják egymásról, hogy ők látták élve Jézust a kereszthalála után, és aztán azt mondja Pál, hogy mint torszülöttnek megjelent nekem is. És van arra bizonyíték, János is egy szemtanúja annak, és mindazért írta le ezt az evangéliumban, hogy mi higgyünk, hogy életünk legyen Jézusban. És a harmadik személy, akivel szeretnék ma foglalkozni, az gyakorlatilag mi magunk vagyunk. Te magad és én. Mert hogy azt mondhatjuk, ez egy jó történet, szép, vagy éppen pont, hogy nem szép események, mert hogy tragikusak, de hogyan kapcsolódom ehhez? Ki tudok maradni ebből? Jézus meghalt a kereszten, elszenvedett Isten előtt egy büntetést, amiben én is részese vagyok, de ezt az egészet figyelmen kívül tudom hagyni, és tudok hozzá nem kapcsolódni, egyszerűen csak tovább élni az életemet, és túlélni nehézségeket, túlélni olyan válságokat, amikor nem tudom, mit tegyek, és amikor kicsúsznak a kezemből a dolgok. Hát majd változik a helyzet. Ki tudok maradni ebből, de akkor azt mondom, hogy én vagyok az Úr az életemben. Akkor én vagyok Isten maga az életemben. Nekem nem mondja meg Isten, nem mondja meg senki más, hogy mit tegyek, vagy hogy hogyan éljek. Ki lehet ebből maradni? Viszont Pál apostol nem akart ebből kimaradni, és nagyon remélem, hogy mi magunk sem akarunk ebből kimaradni. Úgyhogy igét szeretnék a Galata levélből hozni, és ennek fényében bátorodni arra, hogy Jézus kereszthalálából mi magunk sem maradjunk ki. Ugyanis Pál itt azt mondja a Galata 2:20-21-ben, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nem vetem el az Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Ezzel gyakorlatilag Pál azt mondja, hogy ha én magam maradok, és ezzel nem foglalkozom, ha nem válok a részeseivé ezeknek az eseményeknek, akkor egyfelől Krisztus hiába halt meg, másfelől én magam is, én vagyok az Isten. Én a te cselekedeteim, a törvény, vagy bármi által meg tudom váltani magamat. De nem erre szeretnék fókuszálni, hanem arra, amit az elején mond, hogy azt mondja, hogy Krisztussal együtt keresztül vagyok feszítve én is. Hogy hiába történt Pál idejében mondjuk csak több 10 évvel ezelőtt, vagy most már 2000 évvel ezelőtt, még mindig a részesei vagyok. Mindig a részese vagyok ennek az eseménynek. Az én életemnek az ára is ott volt a kereszten. Az én bűneimnek az ára is ott volt a kereszten. Pál ezzel azt mondja. És ennek a harmadik pontnak ezt a címet adtam, hogy az életünk feletti uralom. Ki uralja az életünket? Kimaradunk ebből? Kimaradunk abból, hogy elfogadjuk ezt az áldozatot, és Isten irányítson az életünkben? Hogy az ő terve valósuljon meg? Amit ő már eltervezett velünk, mielőtt megszülettünk volna? És a második része ennek a címnek az, hogy az önálló életre kelt Jézus bennünk. Mert hogy Pál itt erről beszél, azt az életet, amit ebben a testben élek, már nem én akarom élni, nem én akarok döntéseket hozni, nem én akarok irányítani. Azt akarom, hogy Jézus irányítson. Azt akarom, hogy Isten irányítson az életemben, és azt szeretném, hogy az ő akarata, az ő tetszése valósuljon meg. És aztán feltehetjük azt a kérdést, hogy mi jellemzi azt az életet, amit Jézus irányít? Mi jellemzi azt az életet, amit belülről Isten vezérel? Három dolgot hoztam, de nyilván több is, és erről majd lehet akár az Isten tisztelt utáni csoportokban is beszélgetni. Az egyik ige a János evangéliuma 15. fejezet, ahol Jézus arról beszél, hogy ő maga a szőlőtő, mi pedig a szőlővessző. És azt mondja ott az ige, hogy mert hogyha nem vagytok bennem, ha nem maradtok bennem, és én ti bennetek, akkor nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Egység. Amikor Jézus él bennünk, amikor Jézus életre kell bennünk, akkor azt az életet egység jellemzi vele. Azt mondja, hogy nélkülem semmit sem tudtok cselekedni, alkalmatlanok vagytok. El fogtok bukni az életben. És ez nem azt jelenti, hogy ha Jézussal járunk, akkor minden egy diadalmenet lesz, hanem azt jelenti, hogy az ő terve valósul meg. Vele egységben lenni. Ez az egyik dolog, ami jellemzi azt az életet, amiben Jézus önálló életre kell. Egy másik dolog, ami ezt az életet jellemzi, a Kolossé beliekhez írt levél fogalmazza meg. Kolossé 2, 6. és 7. Kolossé második fejezet, 6. 7. verse, ahol azt mondja Pál, hogy mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Itt azt mondja Pál, hogy ha elfogadtátok Krisztust, akkor ne lépjetek túl ezen. Nem, az evangélium nem úgy zajlik az életünkben, hogy egyszer hallottuk, és aztán éljük tovább az életünket. Továbbra is uralkodunk az életünkön. Hanem mindaz a történés, amit Jézus elvégzett értünk, és az evangélium az úgy jön az életünkbe, hogy utána Jézus uralkodik, és nem mi. Azt mondja itt Pál, hogy ha elfogadtátok Krisztus Jézust, éljetek is ő benne. Ez kettő különböző dolog. Elfogadni, és egy életstílust hozzáalakítani. Vagy még inkább, igen, még inkább hozzáalakítani, és hagyni azt, hogy ő vezessen. Hogy ő keljen életre bennünk, és Pál is erről beszél, hogy azt az életet, amit benne élem, azt már nem én élem, hanem ő éli bennem. Isten szent életre hív. Arra hív, hogy a cselekedeteink, hogy az olyan helyzetek, amiről Szilárd beszélt itt a bevezetőben, abban Isten akarata teljesüljön. Kihez hogyan viszonyulok? És aztán az utolsó gondolat ezzel a Jézus bennünk élésével kapcsolatban, mikor Pál azt mondja, hogy legyetek követőim, ahogyan én is követője lettem a Krisztusnak. Hogy követem Jézust, megyek utána. Egységben vagyok vele, az élet stílusom hozzá mérem, és ő irányítja, és őt követem. Ő az, aki utat mutat az életemben. Én vagyok az utolsó. Ilyen életmódra hív Jézus bennünket. Jézus megy legelől, és aztán mások előttem vannak, és én vagyok az utolsó. És én Jézust követem. Másokat szolgálok. Erre hív bennünket. És ez egy hatalmi játszma bennünk nap, mint nap, mert hogy harcolunk saját magunkkal. Harcolunk az önzőségünkkel, harcolunk a büszkeségünkkel, és mindazzal, amivel együtt ébredünk reggel, és azt mondjuk, hogy ez a nap is rólam szólhatna. Milyen jó lenne, ha engem szolgálnának ki. Milyen jó lenne, ha én lennék az első. De Isten arra emlékeztet újra és újra bennünket, hogy nem. Neked jobb, ha én vagyok az első. És aztán egy rövid történettel fejezném be, amit az evangéliumokban olvasunk. És szintén kötődik a hatalomhoz. Mert hogy Zebedeus fiai, Jakab és János, édesanyjukkal, tehát így gyakorlatilag a fél család így oda megy szépen Jézushoz, és azt mondják Jézusnak, hogy hát ha majd eljön a te országod, és te uralkodsz, akkor add meg, hogy az én két fiam, az én szép két fiam, Jakab és János üljön az egyik feled, vagy a jobb és a bal kezed felől. hadd uralkodjanak így veled, hát hiszen ők annyira jók. És hát Jakab és János sem ellenkezett, hiszen a hatalom jó, és Jézus mellett ülni jó. De ez mégsem arról szólt, hanem arról szólt, hogy ők akarnak uralkodni. És ugye itt az evangélium ezt abban a fejezetben fogalmazza meg, vagy abban azt a kis címet adta neki, hogy ki a legnagyobb. Mert ugye a tanítványok sokszor ebben versenyeztek. Ebben is jelen volt egy kis hatalmi játszma az életükben. És nem azzal van a baj, hogy hatalmi játszmák vannak körülöttünk, vagy bennünk. Azzal van a baj, amikor nem Jézus kerül ki győztesen ezekből. Úgyhogy ezért tudunk imádkozni, ezeken tudunk tovább gondolkodni majd akár a csoportokba is. És megvizsgálni a saját szívünket, hogy abban vajon ki van hatalmon. Imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, te látod a mi szívünket és az életünket, és azt, hogy annyira sokszor kerülünk bele a bajba, annyira sokszor kerülünk bele a válságba, a saját életünkbe, a saját bűneink és hibáink miatt. De nagyon köszönjük neked azt, hogy a te kezedben van minden hatalom, és az életünkön való hatalom is a te kezedben van. Köszönjük neked ezt a történetet Jézus életéből, és köszönöm azt, hogy nem hagytad, hogy Pilátus hatalma érvényesüljön, nem hagytad, hogy a zsidók hatalma érvényesüljön, hanem te a kezedben tartottad a megváltás tervét, és köszönjük azt, hogy Jézus hordozta azt a keresztet, vitte a Golgotára, és hogy ott kereszthalált halt azért, ott halt meg azért, hogy mi hozzád közeledhessünk. Köszönjük Istenünk, hogy a bűneinket elrendezted ilyen módon, és köszönjük azt is, hogy feltámasztottad Jézust a halálból, és életünk lehet ő benne, és ő pedig bennünk lehet. Segíts nekünk, hogy amikor a saját önzőségünk, a saját régi énünk, a saját büszkeségünk a felszínre tör és döntéseket akar hozni, irányítani akar, akkor tudjunk hozzád fordulni, és tudjuk átadni újra és újra a te kezedbe az életünk irányítását. Kérlek, hogy segíts ezt megélni nekünk a mindennapokban, és olyan életet élni, aminek valóban te vagy az Ura. Ezt kérjük a te fiad nevében. Amen.